3. Jelenés a lépcsőn. Amikor Clive jóval később visszagondolt erre a beszélgetésre, úgy érezte, hogy sok mindent ki kellett volna találnia abból, amit Matthew Damon elmondott, illetve elhallgatott. Akkor azonban nem sejtette, még csak nem is érezte, hogy a gyilkosságot már eltervezték. Csak a vonat eszeveszett zögykölődését érezte. Egy céllökés a mozdony szikráit és fekete füstjét hajtotta az ablak felé. A Berkshire-beli High Chimneys 4 mérföldnyire volt Readingtől, ahova már egy órányi útjuk se volt hátra. Ha látott is Clive valamit, az csak két Damon arca volt. Előző éjszaka óta nem tudott tőle szabadulni. Sajgott benne a vágy, hogy romantikus regény hőseihez hasonlóan megszabadítsa hölgyét a képzelt veszedelmektől. Ezt a veszedelmet azonban nem vehette komolyan. Hogy hiszek-e a kísértetekben, kérdezte. Nem. Nem hát. Annál mi felvilágosultabbak vagyunk. Másút kell magyarázatot keresnünk. Mr. Damon tekintete elrévett, aztán, mintha megijedt volna attól, amit látott. Nehéz idő volt számomra a legutóbbi 3 hónap, Mr. Strickland. Különös, hogy az ember évekig, sőt évtizedekig elélhet úgy, hogy nem vett számot egy meggondolatlan, ostoba tettének következményeivel. Nem volt bűn, nem, csak ostobaság, de jókora, az ember hajlamos elodázni a döntést, nem is tudom minek a reményében. Önmagunkat játsszuk ki és vezetjük félre. Aztán kész, vége, elvesztünk. Matthew Damon hallgatott néhány pillanatig. Majd így folytatta. Én tehetek róla, vállalnom kell hát. De ez még nem minden. Két nyugtalanságához, mert csak nyugtalanság, semmi több, és Célia hideg állapotához még egyéb tényezők is hozzájárultak. Feleségem, amilyen jó szívű asszony. Itt kinyújtotta bal kezét Georgette felé, aki gyengéden két keze közé fogta, megszorította, s kinézett az ablakon. A feleségem, aki szerint beteg vagyok, írta múlt héten a londoni orvosunknak. Ez persze ostobaság. Nem vagyok beteg. Szegény Matthew, suttogta Georgette. Mondom, hogy nem vagyok beteg, engem csak golyóval lehet elpusztítani. Mindez azonban, Mr. Strickland, csak kitérő. Térjünk a tárgyra. Emlékszik talán Burbage-re, a komornyikomra? Igen, nagyon jól emlékszem rá. Nos, Burbage-nek van egy Penelope nevű lánya. Néhány napja eljött az apjához látogatóba. A legfelső emeleten levő személyzeti szobák egyikében helyeztük el. Hozzáteszem, hogy Penelope nevelőnő egy jó módú családnál Wiltshire-ben. Társadalmi helyzetéhez képest talán túlságosan is művelt, de jó modorú, értelmes és megbízható. Tegnap ugyebár hétfő volt, október 16-a. Penelope engedélyt kért apjától, hogy este elmehessen egy előadásra a Readingi Szent Thomas plébániára. Azt mondta, gyalog teszi meg az utat oda-vissza, ha Burbage nem bánja, hogy későn érkezik. Házam népe rendesen 10:30-kor tér nyugovóra. Ekkor Burbage bezárja az ajtókat és az ablakokat, és a vaspántokat is felrakja. Ennél tovább senki sem maradhat ki a házból, ha csak nem velem van. No már most, úgy éreztem, hogy ez alkalommal nyugodtan kivételt tehetek. Azt természetesen nem engedhettem, hogy egy fiatal nő kísérő nélkül menjen. Utasítást adtam kocsisomnak, egy idősebb házas embernek, aki az istálló fölött lakik, hogy vigye el Penelope Burbage-et a bricskán a Szent Thomas plébániára, hallgassa végig ő is az előadást, majd hozza haza. Továbbá megengedtem Burbage-nek, hogy adjon a lányának kulcsot a hátsó ajtóhoz, s miután a lány távozott, zárja be az ajtót, de ne rakja fel a pántot. Gondoltam, hogy majd Penelope felteszi, miután visszatért. Most már látom, hogy ez ostobaság volt. Matthew Damon ismét előre hajolt. Jól figyeljen, fiatal ember, bátran kérdezzen csak, ha az eszébe jut valami. Életbevágóan fontos dologról van szó, még ha a feleségem nem tartja is annak. Georgette kényelmetlenül fészkelődött ültében. Úgy tűnt, holmi gyanú kerülgeti, amit magának is restel bevallani. Matthew Damon mélyet lélegzett, és folytatta mondókáját. Egy ideje nagyon rosszul alszom, Mr. Strickland. Még a legjózanabb embernek is lehetnek olykor rémálmai, s én ráadásul egyedül alszom a szobámban. Az éjjel is lidérces álmaim voltak, még a visszatérő kocsi zaja sem ébresztett föl, azonban félálomban hallottam alódobogást. Talán emlékszik rá, fiatal ember, milyen jó az akusztika High Chimneys-ben. A legcsekélyebb zajt is kiválóan lehet hallani a kastély minden zugában, így hallottam azt is, amint Penelope Burbage kinyitja a hátsó ajtót, és belép. Hallottam, amint becsukja, majd kulcsra zárja maga után az ajtót. Hallottam, hogy fölteszi a keresztvasat, ami zaj nélkül nem megy. Megnyugodtam. Már-már elaludtam újra, de megint felriadtam. Rádöbbentem ugyanis, hogy nem hallottam Penelope lépteinek zaját a hátsó lépcsőn. Nem is hallhattam, ugyanis nem arra tartott, hanem a hal felé, ott egy darabig fel alá járkált, majd a léptek hangosabbá váltak, mintha a fő lépcső felé igyekeznének. Azt mondja apróság. kétségtelenül az, de éjszaka éppen az ilyen apróságokra szoktunk leginkább felfigyelni. Meggyújtottam a gyertyát az éjjeli szekrényemen, és felkattintottam órám fedelét. Épp 11:30 volt. Későbbre járt, mint gondoltam volna. Ekkor hallottam, hogy Penelope halkan mond valamit. Azután jól kivehetően így szólt. Ki van ott? Később, mint egy fél perc múlva hallottam. Mr. Damon leszegte fejét. Halántékán láthatóan lüktetett egy ír. Clive szokatlanul éles hangon szólalt meg. Nyugodjék meg, uram, mit hallott? Matthew Damon felnézett. A sikolyát, mondta. A Bad Bristol Express most már maximális óránként 50 mérföldes sebességgel robogott. Egy éles kanyar az ülés karfájának döntötte Clive-ot. Isten irgalmazzon a bűnös lelkeknek, mondta Matthew Damon. Ilyen sikolyt azóta sem hallottam, amióta Harriet Pike-ot, akit gyakran meglátogattam a Newgate-i síralomházban, az akasztófára vitték, 46-ban. Kérem, ne gondolja, hogy a rossz lelkiismeret beszél belőlem. A rossz lelkiismeret, uram, hogy? Vagy hogy ez a sikoly akkor Harriet Pike-ot juttatta volna eszembe. Az az asszony bűnös volt. Nem, abban a pillanatban semmi másra nem gondoltam, mint hogy Penelope betörővel találkozott. Magamra kaptam köntösömet, papucsba bújtam, s magasra tartott gyertyával a lépcsőhöz siettem. Burbage és a két inas is lerohant az emeletről. Penelope Burbage nem ájult el, de láthatóan feldúlt állapotban kuporgott a lépcső alján. Az apja már rohant volna hozzá, de én azonnal elküldtem őt és az inasokat, hogy kutassák át a házat, nem történt-e rablás. A leányt magam segítettem talpra. Nem tudom, említettem-e már, hogy orvosom, Dr. Thomson Bland jelenleg a kastélyban tartózkodik. Clive megrázta a fejét. Nem, uram, csak annyit mondott, hogy Mrs. Damon írt neki. Nos, ebben a pillanatban nagyon örültem, hogy jelen van. Valamely rejtélyes oknál fogva a leány különösképpen fél tőlem, érti. Elhúzódott és ismét felsikoltott. Dr. Thomson Bland csak hamar megjelent, és konyakot diktált belé. Penelope-ból még jó darabig nem lehetett kiszedni, mi is történt. És mi történt? Csend. Mi történt? Mint gondoltam, folytatta Mr. Damon, most már valamivel nyugodtabban, Penelope a hátsó ajtón jött be, majd gondosan bezárta maga után. Burbage ott hagyott számára az ajtó melletti asztalkán egy gyertyát, de a leány nem tudta meggyújítani, a konyhában a tűz már kialudt, és gyújtó sem volt kéznél. High Chimneys-ben, mint talán emlékszik még rá, a szobák ablakán vastag függöny van. Penelope a sötétben eltapogatózott a halba, s az ott pislákoló tűznél meggyújtotta a gyertyát. Ezek után megindult felfelé a fő lépcsőn. Nem jutott messzire, a lépcsőfordulón egy férfi állt. Nem mozdult, meg sem szólalt, mint ahogy Penelope sem. Kisvártatva Penelope megkérdezte. Ön az, uram, s magasabbra emelte a gyertyát, de a férfi arcát így sem látta jól. Az alak még akkor is mozdulatlanul állt. Penelope felkiáltott. Ki van ott, mire a férfi kinyújtott kézzel feléje rohant. Lépteik nem ütöttek zajt. Penelope lekuporodott, s karját védekezőleg arca elé emelte. A gyertya kialudt. Penelope tovább sikoltozott a sötétben, bár az idegen egy ujjal sem nyúlt hozzá. Mire megjelentem, Penelope már egyedül volt. George Damon összerezzent, amikor egy fejsziluettje bukkant fel a fülke ablakán kívül. A kalauz volt az, aki szokásos jegykezelő útját rótta. A fülke tele lett porral. Clive a jegykezelés után sietve becsukta az ablakot. Egyedül volt, kérdezte, és hová tűnt a férfi a lépcsőről. Nyoma veszett. Penelope tudott személy leírást adni róla? Nagyjából igen. Meglehetősen határozottan állította, hogy a férfi szalonkabátot, sötét mellényt, kockás nadrágot és zoknit viselt, cipő nem volt rajta. Az utolsó ponttól eltekintve, ami magyarázatot ad, ugyebár, a léptei neztelenségére, minden második angol férfi ilyen öltözékben jár. Ez igaz, de, hogy magas volt, vagy alacsony, öreg, vagy fiatal, kövér, vagy sovány. Penelope, aki ugyancsak megrémült, nem tudta megmondani. Nem látta az arcát sem, olyan benyomása volt, mintha rendkívül magas lett volna, de ő maga is elismerte, hogy talán csak azért, mert jóval fölötte állt a lépcsőn. Semmi egyebet nem tudott meg a leánytól. Matthew Damon mélyen ülő szeme felcsillant. Csak azt, hogy igazat beszélt. Nem hiába töltöttem fél életemet az Old Bailey-ben. Mulatságos azonban, Mr. Strickland, hogy ennek az egyszerű lánynak a történetét a többiek nem akarták elhinni. Dr. Thomson Bland kerekperec kijelentette. Kedves Damonom, ez a leány csak képzelődött. Látszólag, ismétlem, látszólag, a titokzatos látogató nem létezett. Nem létezett? Ugyan miért? Mire kikérdeztem Penelope Burbage-et, visszatért komornyikom és a két inas,